Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Kiállítás.
December 7-ig látogatható a Tűrés Határ című kiállítás a Pesti Vigadóban. A 8. Nemzetközi Textilművészeti Triennálé 2024 magyar kiállítóinak válogatott kiállítása. A triennálé hagyománya a hazai és nemzetközi kortárs textilművészet kulturális örökségvédelem szempontjából olyan értékteremtés, amelyben az ipar és a képzőművészeti műfajok közötti átjárás is megvalósul és egyensúlyba kerül. A Tűrés Határ hívószó megalkotója és témagazdája Hideg Orsolya öltözék tervező művész, a Kulturális Alapítvány a textilművészetért kuratóriumi tagja volt. A december 7-éig látható kiállításban utoljára nézhetőek meg együtt a triennálé 5 nagy kategóriájának alkotásai, miközben a tárlat a 2027-ben megújuló triennálé előfutára is, ami már új kategóriákkal várja a jelentkezőket. A központi kérdés, hol van a határ, meddig és mit visel el az anyag és az ember, és mikor lépünk át valami újnak a terébe? Az alkotások láthatóvá teszik, hogy mi történik, amikor elmegyünk a falig, és megmutatják, hogy néha érdemes. A kiállítás nem csupán technikai bravúrokról szól, hanem a gondolkodás szabadságáról is. A Tűrés Határ című kiállítás tehát december 7-éig látható a Pesti Vigadóban.
Aukció.
Művészeket, gyűjtőket, szakmai szereplőket és a kortárs művészet iránt érdeklődőket várnak arra az aukcióra, amelyet a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara hallgatóinak képzőművészeti alkotásaiból rendeznek november 28-án a Baranyai Vármegye székhelyen. Széli Katalina PT-et fenntartó alapítvány kuratóriumi tagja az eseményen azt mondta, hogy a művészeti felsőoktatás és a kortárs művészeti piac találkozási pontjaként számon tartott aukciót 3 alkalommal rendezték már meg sikerrel. A Bódés József kuratóriumi elnök ötletéből indult, minden évben advent idején tartott aukció, idén azért is kiemelkedő jelentőségű, mert a művészeti kar most ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Emellett mérföldkőhöz is érkezett az intézmény egység, amely a jövőben összművészeti karként kíván működni. Kiemelte, hogy a kezdeményezés több célt szolgál, a bevétel egyrészt segíti a kar fejlesztését, másrészt támogatást nyújt a hallgatóknak, utóbbiak pedig művészi karrierük során talán elsőként dialógusba kerülhetnek a közönséggel. A Pécsi Kodály Központban november 28-án zajló 4. művészeti aukció minden érdeklődő számára nyitott, és lehetőséget kínál arra, hogy személyes élményen keresztül kapcsolódjon a kortárs művészethez, akár támogatóként, akár egy új műtárgy birtokosaként. Az aukció egyik különlegessége, hogy kizárólag hallgatói alkotások kerülnek kalapács alá, amelyek megvásárlásával a látogatók közvetlenül járulhatnak hozzá a fiatal alkotók szakmai útjának támogatásához.
Koncert.
30 éve jelent meg az Anima Sound System első lemeze, a Shalom. A hazai elektronikus zenei színtér egyik legnépszerűbb csapata november 22-én az A38-on eljátsza az album dalait, emellett nagy slágereit és új dalokat is bemutat. Amikor eltelnek évtizedek, a tárgy megtisztítására nem csak hajlamom, hanem kedvem is, boldogságom is van. 10 évvel ezelőtt a 20. évfordulóra már egyszer újra elővettük a Shalomot, akkor csak egy koncert erejéig. Most viszont készül az új album, sőt, trilógia, Jerusalem My Love címmel, amely a Shalomra kacsint vissza, mondta a Priger Zsolt, az Anima Sound System alapítója. A november 22-i koncerten a Shalom dalai köztük a Hajnal volt, valamint az új számok mellett az Anima előadja például a Marihuana csacsacsát, vagy a 68-at is. Priger Zsolt arról is beszélt, hogy folytatja zenés irodalmi projektjei előadását, ezek közé tartozik a magyar bori énekesnővel közös Szerb Antal legendája, és a Nagy Katicával futó József Attila versek előadásai. Utóbbi kibővített formában február 27-én lesz látható a Magyar Zeneházában. Készülőben van egy Franz Kafka műsor Döbrösi Laurával, Mosolygó Sárával, pedig a Dostojevszki projekt. Emellett a Németh László ügyirat címmel jövő májusban bemutatják egy darabját a Műpában, amelyet Sodró Elizával és Mosolygó Sárával adnak elő.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
November 26-án szerdán Verdi Nabuccója, a műfaj egyik legnagyobb slágere indítja a Nemzeti Filharmonikusok opera bérletét a 2025-26-os évadban. A 4 felvonásos bibliai tárgyú művet szerzője első igazán sikeres alkotását a kiváló olasz karmester Andrea Battistoni vezényli, a legfontosabb szerepeket pedig mongol bariton, uruguayi szoprán és orosz basszus tölti be. A koncertszerű előadást nemzetközi szereposztásának sokszínűségéhez a hazai énekes társadalom pódiumra lépő kiválóságai is hozzájárulnak. Közreműködik még a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar is. Az este 7-kor a MÜPA-ban kezdődő koncert részleteiről az Annát, Zakariás nővérét alakító Kristófi Ágnessel beszélgettem. November 26-áról beszélgetünk, akkor lesz a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében Verdi Nabukkója, ezúttal koncertszerű opera előadásként hallható, és ön alakítja Annát ebben az előadásban. Mi a legnagyobb kihívás Annával kapcsolatban, az előadással kapcsolatban, hogyan állt ehhez a szerephez?
Zakariás nővére, és én a kórusból léptem most így ebbe a szerepbe, legfőképpen a kórustételeket énekeltem eddig a elmúlt Verdi operákban, és most ez egy nagyon érdekes lehetőség. Ez a kettő között van, mert néha a szólistákkal van együttesként énekelni való, és néha pedig a kórussal. Úgyhogy nagyon izgalmas, és a cselekmény tekintve nem olyan jelentős, viszont a zenei részét azért rendesen van mit tenni az énekelni valóval.
Igen, itt azért sokkal nagyobb hangsúly kerül a zenére, hiszen nincs az a sok drámai eszköz, ami egy hagyományos előadásnál jelen van, és hát a Nabukkó az egy kifejezetten hangsúlyos előadás ilyen szempontból. Az éneket tekintve ilyenkor milyen eszközei vannak egy opera énekesnek, mivel tudja ezt a drámai jelleget esetleg kiváltani?
Történethez kapcsolódóan nincs szerepe, de viszont a zenei vonalon vannak ilyen megerősítésre váró feladatok, de a dramaturgiája szempontból nekem egy-két mondatom van, ami talán olyan kiemeltebb. Hát azt hiszem, hogy egyfajta nagyon nyitott és odaadó attitűddel állok hozzá.
Konkrétan Anna, mint Zakariás nővére, mi a legnehezebb az ő megformálásával kapcsolatban? Ez egy szoprán vagy mezoszoprán hangfekvéssel operáló szerep, de ugyanakkor meg egy erős nő alakról beszélhetünk. Ez jelente esetleg kihívást?
Igen, nagyon jól látja, mert hogy pont az, hogy mezoszoprán-szoprán, tehát lent is, fent is van énekelni való. Elég jelentős aláhúzza mondjuk a kórussal, ott egy mezoszopránosabb hang szükséges. Amikor a szólistákkal, akkor pedig a tetejét erősíti ez a szereplő. És hát van egy-két olyan meg szólisztikus jelenlét, amikor viszont kimondottan szoprán, teljesen fönt cseng. Tehát, hogy ilyen értelemben nagyon szerteágazó a tennivaló. Ez a nehézsége, azt hiszem, ennek a kicsi szereplőnek, hogy mindenütt egészen más dologban van jelen. Ez a nehézsége és szépsége egyben.
Próbák már zajlanak, vagy ilyenkor hogyan történik a felkészülés, mert ugye nemzetközi gárdával néz most ki az előadás.
Hát, igen, még nem zajlanak, most a háttérmunkák vannak, és hát én csütörtökön fogok találkozni a szólistákkal, a karmesterrel. Addig pedig csak műhely munka van.
Énekelte már korábban kifejezetten Annát, vagy ez ön számára is azért újdonság?
Nem, nagyon újdonság, sőt, most így beugrással vagyok jelen, mert nem régen tudom, hogy ez rám vár. Nagyon készülök és izgulok, és hát igazából imádom a szerepet, tehát így nagyon jó.
Van esetleg ezzel a karakterrel személyes kötődés is, ami miatt jó megformálni kifejezetten ezt a karaktert?
A végén lévő két mondat, az nagyon közel áll a világomhoz. Azt gondolom, hogy igen, ez a fajta felfele nyílás, igen, nagyon-nagyon megkapott.
Igen, meg hát ugye a Nabukkóban, ha más nem, az mindenkinek ismerős a rabszolgák kórusa, és ez tényleg egy szinte ilyen mantraként működik, én úgy érzékelem az opera világban, hogy ez nem lehet megunni, ebben mindig jó részt venni, meghallgatni,
igen.
Ez sokaknak
és
favori.
És ez mindig megérint, igen, mindenkit megérint szerintem minden értelemben, nem lehet megrázó élmény nélkül távozni, azt gondolom. És van más sok ilyen lendületes vagy fájdalmas kórus részlet, nagyon-nagyon megrázó. Igen. És az, hogy a magával ragadó című kifejezés, azt gondolom, hogy egy új értelmet nyer, hogyha mondjuk a Nabukkónak a különböző tablóit tekintjük, hogy annyira sodró, vagy annyira szomorú, hogy ez egyszerűen nem tud a hallgató kívül maradni. Értem, ez alatt a magával ragadó.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Téli örömök Gödöllőn. Amikor őszbe fordul az év, aztán eljön a tél, Gödöllő nem dermed csendbe, épp ellenkezőleg. A város ilyenkor felölti legszebb, legfényesebb arcát, és királyi módon invitálja a látogatókat egy kis feltöltődésre. Ilyenkor a köd misztikusan öleli körbe a Grassalkovics kastély tornyait, fahéj és sült gesztenye illata érződik, Erzsébet királyné káprázatos kertje pedig fényárban úszik. A Gödöllői dombság a Budapest környéki desztinációk közül talán az egyik legpezsgőbb és legsokoldalúbb térség. Gazdag történelmi emlékek, természeti kincsek és virágzó kulturális élet jellemzi, és bizony az év minden szakában izgalmas kalandokat tartogat. A Gödöllői királyi kastély Magyarország legnagyobb barokk palotája, amelynek varázslatos kastélykertje és barokk színháza még európai viszonylatban is ritkaság számba megy. A Gödöllői királyi kastély falai közt az őszi, téli időszakban is számos program zajlik. A felfedező csomagok keretében a kicsik játékosan ismerhetik meg és barangolhatják be a kastélyt és a parkot. A levelek a kastélyban, a parkmesék herceg egervári elemérrel, valamint az ingyenesen elérhető játéklap, az egérleső meselyukak remek program lehet az ünnepi időszakban is. Ha pedig magát Sziszit szeretnénk idegen vezetőnknek, az élménysét a Erzsébet királynéval nevezetű túrán ő felsége vendégeként járhatjuk be a rezidenciát. A tárlatvezetés során többek között olyan titkokat tudhatunk meg, hogy milyen súlyos volt a koronázási ruhája, mennyi időbe telt frizurájának elkészítése, vagy milyen volt kapcsolata Andrássy Gyulával és Deák Ferenccel. Az állandó, vezetett programok mellett óriási látványosság Erzsébet királyné fénykertje. A Story of Lights október 24-e és február 1-e között kap helyet a Gödöllői királyi kastély parkjában. Este 5 és 9 között a kastély sétányai és a fasorok elképesztő fényárban fürdenek. A parkban 100 000-nyi ragyogó fény és több tucat vadonatúj, kézzel készített fényszobor között andaloghatunk. A csodálatos installációk 4 témát dolgoznak fel. Míg a zene tematikájú szakaszban világító hangszereket láthatunk, a gyermekek ösvényén a fiatalkori vidámság elevenedik meg. A Sziszi kertje részben a királyné virágos birodalmába léphetünk be, a barokk etap pedig fenséges díszítéseivel a császári elegancia illúzióját idézi meg. Adventi hétvégéig Gödöllőn. December 6-a és 7-e, illetve 13-a és 14-e között a Gödöllői királyi kastélyba is beköltözik az adventi hangulat. A barokk palota belső udvara és belső terei ünnepi vásárrá változnak. A szervezők forralt borral, kistermelői portékákkal és mézes kaláccsal várják a látogatókat. A gyerekek számos mesé és karácsonyi program közül válogathatnak, míg a felnőttek elvesznek a téli forgatagban.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
A Kék Sötét című könyv helyszíne egy pici sziget, itt élt és alkotott valaha a lenyűgöző, páratlan tehetségű művész Vanessa Chapman. A ház most az egykori barátnője, Grace otthona, aki az árapályra hangolta az életét, és a világtól háborítatlanul szeretne élni. Ez a történet meglehetősen dermesztő, ugyanakkor rengeteg szépség is van benne, különösen azoknak, akik szeretik a festészetet. Ez a könyv letehetetlen és felejthetetlen. A Kék Sötétről Török Krisztina műfordítóval beszélgetünk.
Több ember szemszögéből mutatja be az eseményeket, ráadásul az időben is ugrálunk, nem csak az emberek között, és ez nagyon izgalmassá, és mivel itt bűncselekményről is van szó, ezért aztán nagyon rejtélyessé is teszi azt, hogy mi történik, hogy ki mit tud. Nem csak a művésznőnek, tehát a Vanessa Chapman nevű képzőművésznek a levelezését látjuk, hanem közé keveredik másnak is a levelezése, tehát egyrészt van jelen idejű levelezés, és az már e-mailen, de előkerülnek képeslapok is egy harmadik személytől, aki milyen érintett az ügyben.
Ez a Vanessa Chapman egy nagyon izgalmas jelenség, nem csak mint képzőművész, hanem mint nő is. Mesélsz róla, hogy hogyan engedi megismerni őt a szerző?
Egészen máshogy láttam a regénynek az elején az ő alakját, mint a végén. Egyrészt megismerik őt a volt élettársa, vagy a vele élő barátnője rész szemén át, az emlékein keresztül, aki valós szereplője a könyvnek, tehát az egyik főszereplője a cselekménynek. Másrészt megismerjük egy fiatal férfi gondolatain keresztül, akinek, mint művésznek nagy rajongója.
Vanessának jó igen. volt, hogy ott volt egy társ, aki gondoskodott róla, mert hiszen elhangzik a regényben, hogyha a művészt elkapta a Flo, de úgy érezte, hogy dolgoznia kell, akkor nem evett, nem ivott, és a Grace az ott volt neki, mint egy társalkodó nő, mint egy gondnok, mint egy barát. Ő felügyelte tulajdonképpen.
Mindig az volt, amire szüksége volt a Vanessának.
És ugye egy hagyaték miatt, vagy tisztázatlan tulajdonviszonyok miatt kerül ez a férfi, ez a műértő férfi, Beckernek hívják, a szigetre, Grace-hez, aki már ott egyedül él ebben a házban. És tényleg nem szeretnék semmilyen poént lelőni, de azért az nagyon érdekes, amilyen viszonyok között ez a Becker él egyébként, vagy dolgozik, vagy amilyen a kapcsolat a feleségével, szóval, hogy mindenkinek nagyon furcsa viszonyai vannak, nem a háttérben.
Igen, szerintem is a Beckernek a maga kapcsolata bizonyos szempontból rímel a Vanessa kapcsolataira.
Tényleg.
Tehát az ő élete is olyan furán bonyolódik össze más emberek, tehát a feleségével, a felesége volt vőlegényével, aki mellesleg Beckernek a főnöke, és aki megörökölte ezt az egész hagyatékot, a művészi hagyatékot Vanessától, mert a Becker főnökének az apja volt Vanessának. Egy fontos művészi kapcsolata, és mellesleg a szeretője is, és így került a művészeti hagyaték az ő gondozásukba. És ezért léphet be Becker a történetbe, aki pedig gyerekkora óta csodálja Vanessa Chapmannek a festményeit, és az egyik kedvenc festője. Miatta kezdett el egyáltalán a művészettel foglalkozni. De tulajdonképpen érthető, hogy ő az, aki eljut a szigetre, és Grace-szel visszautazik a múltba.
Interjúkat is olvasunk Vanessa Chapmannel. Az újságcikkekből, vagy a külvilág reakcióiból hogyan ismerjük meg őt? Tehát, ugye sokszor elhangzik, hogy ő egy ilyen extravagáns nő, aki nagyon zárkózott, aki megközelíthetetlen, és valami egészen mást kapunk belőle.
Szerintem ez a Paula Hawkinsnak egy nagyon erős állásfoglalása a nők értékelésének kérdésében. Tehát le is írja, hogyha egy művészről azt írják, hogy megközelíthetetlen és kellemetlen személyiség és undok, akkor az, hogyha egy férfiről lenne szó, akkor egész más jelzőkben mutatkozna meg. Tehát az természetesen pozitív tulajdonságokat jelentene, tehát annyit jelentene, hogy jól tudja magát érvényesíteni, mindig azt teszi, ami a művészetét szolgálja, és az ő saját kibontakozását szolgálja. Egy nő esetében viszont ezt valami miatt mindig negatívan értelmezi a kritika, negatívan értelmezi a társadalom. De valóban ez egy harmadik kamera, amelyen keresztül látjuk a Vanessa Chapman alakját.
Hogyan dolgozik a szerző a környezettel? Ugye egy szigeten játszódik a regény, egészen elképesztő hangulatot teremt. Napokig a hatása alatt voltam, amikor elolvastam, hogy sziget, ami ugye ki van téve a természet mindenféle változásának, és akkor ott él ez a nő, vagy két nő, meg mikor ki. Szóval, hogy hogyan dolgozik ezzel a szerző?
Hát ez egy nagyon kicsike kis partközeli sziget valahol Skócia partjainál, egy úgynevezett apálydagály sziget, amely csak akkor sziget, amikor dagály van, mert akkor teljesen elválasztja a szárazföldtől a víz. Amikor apály van, akkor van egy földnyelv, amin át lehet jutni a szigetre, de minden nap, egy fél napig el van zárva mindentől. És hogyha olyanok az időjárási viszonyok, tehát nagyon erős a tenger, meg viharosak a viszonyok, akkor még olyankor sem biztonságos megközelíteni a szigetet, amikor pedig nincs víz alatt a földnyelv. Tehát ez egy ilyen nagyon vadromantikus hely lehet szerintem, ráadásul egy sziklaszírt az egész. Épp csak egy ház fér el rajta, meg van egy kis erdő a dombon, ami a sziklaszírthez vezet, és minden oldalra a tenger végtelenségét lehet látni, és az egész, mint a festmény, amelyeken a Vanessa dolgozott. És hát az írónő is nagyon festőjén ábrázolja ezt a szigetet a maga vadságával és elzártságával, ami a cselekményeket nagyon mélyen tükrözi, és megfelelő keretet ad azoknak a dolgoknak, amik történnek a Vanessa meg a Grace életében.
A történet onnan indul, hogy ennek a művésznek az egyik műalkotása, ami kivételesen nem festmény, műalkotásában valami oda nem illőt fedeznek föl a tudósok, vagy akik megvizsgálják. Egy emberi csontot találnak benne.
Nagyon sokáig úgy tűnik, hogy igazándiból ennek nagy jelentősége nincs, hogy most az ott egy emberi csont, vagy állat csontja, mert a művész úgy használta fel a csontot, hogy ő abban a hídben élt, hogy valamilyen állatnak a csontját megtalálta, mert nagyon sokat integetett, és van egy kis plastika installáció sorozata, és annak az egyik darabja ez, amiben ez a csont van. És igazándiból, amikor egy kiállításon kiállítják ezt a tépben, ezt az alkotást, egy szakember figyel fel arra, hogy az valószínűleg nem egy állatcsont, ahogy a leírásban szerepel, és akkor elkezdik vizsgálni, és ez indítja el az egész cselekményt, és utána nagyon sokáig nincs szerepe. De aztán majd lesz.
Igen, aztán lesz, meg közben azért föl-föl sejlik az emberben, hogy vajon ennek van-e valami jelentősége, mert hogy megtudjuk, hogy van ez a férje, akivel egy nagyon furcsa kapcsolatban állt, egyszer csak eltűnt sok-sok évvel korábban.
Igen, hát a férfi egy ilyen nagyon nyitott, érzelmileg nyitott férfi volt, mindig volt más kapcsolata is Vanessa mellett, viszont a Vanessához meg nagyon ragaszkodott, mert szerintem szerette őt, és a Vanessa meg nagyon sokáig nehezen tudta elképzelni az életét nélküle, de végül, amikor ezt a szigetet megszerezte, akkor ő is elszakadt. Tehát valahogy a Vanessa életében a szigetre költözés jelentette azt, hogy elszakadt a régi kapcsolatától, elszakadt a világtól, és már csak a művészetének él. Nyilván fontos elem volt az, hogy ez a férfi ez nagyon szerette a pénzt, szerette a könnyű életet, és ezt Vanessa lehetővé tudta tenni. Jó áron keltek el a festményeit, ezt így tudta biztosítani a férjének, de egy idő után már nem szerette volna.
Török Krisztina műfordítóval beszélgettem Paula Hawkins Kék Sötét című remek thrilleréről. A könyv az Agave kiadó gondozásában jelent meg.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával. A Trend FM kulturális hírmagazinját hallottál.